A reneszánsz kezdetén még nem derült ki, hogy a nulla fenyegetést jelentene az egyházra nézve. Egy egyszerű művészi eszköz, egy végtelen semmiség vezette be a csodálatos reneszánszt a képzőművészetekben. A 15. századig a festmények és rajzok jórészt laposak, kevéssé életűek voltak, ábrázolásaik kétdimenziósak és torzak voltak, lapos óriás lovagok kukucskáltak ki az elrajzolt parányi várakból. A legjobb festő sem tudott élethűen lerajzolni egy jelenetet, mert nem tudták kihasználni a nulla erejét. Elsőként egy itáliai építész Filippo Brunelleschi mutatta meg a végtelen nullában rejlő erőt, az enyészpont felhasználásával élethű festményt alkotott. Folytatjuk tehát a beszélgetést itt a Könyvben utazomban a Nulla, egy veszélyes szám története című könyvről. Charles Seafinek köszönhetjük ezt a rendkívül érdekes kötetet, és Bokor Nándorral, a BME fizika tanszékének docensével, a Könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk tovább róla.
Olyan meglepő, hogy ahogyan végig megyünk a matematika történetén is lényegében a könyv révén, és már eljutunk az integrál számításig, már Descartes, Newton, Pascal is szóba kerül, a valószínűség számítás, a differenciál számítás, és még ebben a fejezetben is Achilleushoz és a teknős békás példához nyúl vissza. Tehát ami
abszolút.
Még a görögöknél
így van,
volt. Abszolút. Nem, ez többenetes.
Hihetetlen, ez pontosan így van. Szóval, amit a görögök véghez vittek, arra nincsenek jelzők tényleg. Pont az Achilleusz és a teknősbékás paradoxon is egy olyan rész, amit jól elmagyaráz a könyv, hogy ott is az volt a gond, tulajdonképpen nem tudták megérteni azt, hogy Achilleusz, szóval tudták azt, hogy Achilleusz utoléri a teknőst, mert az nyilvánvaló. Mert hát a teknős az lassan vánszolog, Achilleusz meg hiába ad neki egérutat, hát biztos, hogy előbb-utóbb utoléri. Ugyanakkor meg nem tudták megcáfolni ezt az érvelést, hogy de hát, hogyha már egyszer előnyt ad Achilleusz a teknősbékának, akkor mire Achilleusz odaér, ahol a teknős onnan kiindult, addigra a teknős odébb vánszorog egy picit. Akkor utána megint, mire odaér erre az új helyére a teknősbékának Achilleusz, addigra a teknős már onnan is odébb vánszorog egy picit. Szóval itt nincsenek vége, sose éri utol látszólag. És a könyv szerint az volt itt is a lélektani gát, hogy nem tudták ezt a folyamatot végigvinni a fejükben, és eljutni odáig, hogy itt végtelen sok lépés van. Szóval egyszerűen nincs vége a lépéseknek, de a lépéseknek a száma, vagy hogy mondjam, az Achilleusz és a teknős béka közötti távolság, az pedig itt a lépéseket, hogyha vesszük sorra, az meredeken tart, de mihez tart? Szóval nem tudták a nulla fogalmat beemelni egyszerűen a gondolkodásukba. Hát a nullához tart. Itt is összekapcsolódik a végtelen meg a nulla. Mind a kettővel kapcsolatban gondjaik voltak a görögöknek, és az integrál meg differenciál számítás az abszolút ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy az elég későn következett egyébként be ugye a 19. században, hogy az integrál meg differenciál számításban jelentkező ilyen nullához tartó, meg végtelenhez tartó dolgokat, azokat úgy rendbe tegyék a matematikusok, szóval ezzel sokat dolgoztak. Newton ezzel nem nagyon törődött, amikor ezt feltalálta meg Leibniz, hanem egyszerűen látványosan működött a dolog, és ezért nem törődött azzal, hogy most ott az a picike kis mennyiség, amivel későbbi időpontot veszünk, amikor egy sebességet akarunk venni, és akkor picike az időtartam is, de picike az elmozdulás is, két picike számot osztunk el egymással, és ezeknek elvileg nullához kéne tartani, és akkor úristen, egy nullával osztok már megint, hogy ezzel megint gondok lesznek. Ez ő nem zavarta. Igaza volt egyébként, így fizikusi szemszögből mondva, de a matematikusokat ez megőrítette, szóval muszáj volt nekik ezt rendbe hozni, de hát ez csak a 19. században jött el.
Az jutott eszembe, hogy ugye arab számokról beszélünk, tehát az indiaiaknak természetes volt a nulla létezése, az arabok jöttek, ugye leigázták őket, de el is tanultak, megtanultak mindent, amit meg lehetett, és lefordították az ő tudásanyagukat, és akkor végül is bármennyire nem szerették volna nyugaton, hogy bekerüljön a nulla a köztudatba, mégiscsak a kereskedők nyomására, ha jól értettem,
igen,
kénytelenek voltak beengedni, hogy használják.
Igen, itt egy Al-Khwarizmi nevű szerző, ha jól emlékszem, a bagdadi könyvtárnak volt talán a vezetője egy bizonyos időszakban, amikor ott az éppen virágkorát élte. Ő írt egy nagyon nagy hatású könyvet, egyrészt az ő neve maga is fönnmaradt, az algoritmus szó, az onnan származhatjuk, másrészt meg a műnek a címéből, ami egy jó hosszú cím, arabul, és az al-jabr, szó is szerepel benne, ami valamiféle ilyen teljessé tétel, vagy ilyen kiegészítés, vagy ilyen, hogyha eltörik a csont, akkor azt úgy meggyógyítja, és teljessé teszi, valami ilyesmi jelentése van. Tehát az az al-jabr, abból meg az algebra szó származik, szóval hát így etimológiailag is hatott az európai kultúrára. Én ezt a könyvet, mármint ezt az al-jabr könyvet, ezt angol fordításban elkezdtem olvasni, és a felét el is olvastam, és roppantul érdekes, ez olyan, mint egy számtan példatár. Tulajdonképpen egymás után jönnek példák, és azokat megoldja, szöveges példák. A felénél egyszerűen nem tudtam tovább jutni, próbáltam, de ott ilyen obskurus jogi szabályokra utal, és olyanok kezdenek lenni a szöveges példák, hogy egy özvegyasszonynak a férje után ennyi meg annyi tallérja maradt, de van neki három mostoha lánya, akik közül az egyik az már férhez ment, stb. Stb. És akkor arra is kiszámolja azt, hogy viszont, hogyha az a szabály, hogy, és akkor ott már a fordító is tulajdonképpen spekulál azon, hogy mik lehettek azok a szabályok, amiből kihozta azt a végeredményt, amit egy nagyon lelkiismeretes angol fordító a 19. század elejéről. Szóval azt nem bírtam egyszerűen, most annyira érdektelen volt, viszont az eleje az nagyon érdekes, ott egyszerű egyenleteket rendez, arról szól a könyv, ami magától értetődő, tehát ma egy felső tagozatos matek könyvében találkozunk ilyennekkel, hogy x minusz 2 egyenlő 5. Hogy kell ezt megoldani? Hát adjunk hozzá mind a két oldalhoz 2-t, akkor az lesz a bal oldalon, hogy x. A jobb oldalon meg az, hogy 7. És már meg is oldottuk, x egyenlő 7. Szóval ilyen példák vannak benne.
Hányat írunk?
Ez a 9. század környékén volt. De mire bejött Európába, és nagy hatást fejtett ki, és például a Fibonacci ismerte, az pedig talán az 1100-as évek, úgy emlékszem. Tehát évszázadokkal később. Onnantól viszont hát így tarolt, és alapmű lett. De hogy ebben az eredeti műben, ő például, ez az al-Khwarizmi, idegenkedik a negatív számoktól. Tehát egyszerűen érdekesen esetekre külön választ egyenleteket, hogy el lehessen kerülni, hogy valami negatív érték is szerepeljen itt vagy ott. És egyszerűen egyenlet rendezésről szól ez a könyv. Tehát mondom, egy felső tagozatos matek számtan példatár. Ról van szó. Uh-huh. De nagyon érdekes tudománytörténeti szempontból is, és az, hogy ez mennyire hihetetlen nagy forradalmat tudott előidézni Európában.
Azt megtudjuk, hogy az indiaiaknak mire kellett a nulla, ugye?
Helyi értékre kellett ott is. Tehát uh-huh. tulajdonképpen visszamegyünk a régi babilóniaiakhoz, csak ők már, mármint az indiaiak már 10-es számrendszert használtak. Uh-huh. De azt hiszem, hogy talán Babilonból tanulták is el ők ezt a módszert, hogyha leírnak egymás mellé két olyat, hogy 6 meg 5, két ilyen számjegyet, akkor az uh-huh. nyilvánvaló legyen, hogy nem 6500-at, hanem 605-öt, vagy 6050-et, vagy mit jelez ez. Tehát kellett oda úgy beszurkálni ilyen helyi értékeket, nulla helyi értékeket, de a nulla, mint szám, amit a számegyenesnek egy bizonyos helyére oda be kell illeszteni, az később jött. De az indiaiaknak ez volt az első nagy húzásuk, hogy a nullát a számjegyes írásba beemelték, mint helyi értéket. Aztán ezt hozták be az arabok, ezért hívjuk arab számoknak azokat a számokat, amelyeket használunk, bár pont az arab országokban kicsit máshogy írják őket, mint mondtam az előbb.
Számodra fontos volt az, amit a teremtésről és a nulla kapcsolatáról és a végtelen kapcsolatáról ír a szerző. Ugye ez nem egyszer fordul elő, ez meg görögöknél is probléma. Tehát, hogy vannak ennek társadalmi vonatkozásai, csak azt akartam kérdezni, hogy kapcsolódik a nulla a teremtéshez, meg az Istenhez?
Ha jól emlékszem, akkor itt azért ment ez a húzavonat, tehát azért volt olyan időszak, amikor ezzel nem volt a pápáknak semmi gondja, és olyan időszak, amikor meg volt, mert ez egy trükkös fogalom, ez a nulla. Részben az arisztotelészi tanokat azt egy az egyben beemelte a kereszténység és elfogadta, mert azt olyan jól összebékíthetőnek találta a keresztény tanokkal, sőt annyira, hogy már szinte a Biblia ellenében is már az arisztotelészi tanokat tartotta helyesnek. Szóval ha valahol ellent mondott a Biblia az arisztotelészi tanoknak, akkor inkább a Bibliában azt a helyet, azt úgy nem olvasgatták hangosan föl a templomba, vagy szóval sok-sok ellentmondás van a Bibliában.
De az arisztotelészi tanok, ez a tökéletesség?
Hát
ez
igen,
az
például olyasmik, meg az, hogy az égen, tehát a mennyben más fajta természet törvények uralkodnak, vagy másfajta törvények uralkodnak, mint a Földön, hogy ott minden tökéletes mozgást végez, és a tökéletes mozgás az a körmozgás, szóval csomó ilyen kicsit olyan hasraütésszerű szabály. Annyiban nem hasraütésszerű, hogy tényleg az ember fölnéz a csillagos égre, akkor úgy átérez valamit annak a fenségességéből, csak hát ugye ha kicsit pontosabban nézi, vagy hetekig nézi, akkor kiderül, hogy hát totál nem körpályán mozognak, szóval hogy ellentmond a tapasztalatoknak. Tehát a nullával én azt hiszem, hogy ki lehetett ezt békíteni, meg még talán a végtelen fogalommal is, csak voltak ilyen elhajlások, és mindig olyan veszélyes vizekre evezett az illető, aki ezzel foglalkozott. Tehát például Giordano Bruno, ő azzal, hogy egyszerűen ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki hülye, aki szerint nem végtelen kiterjedésű a világegyetem, mert hát az annyira magát értető, hogy ez nem lehet más, mint végtelen. Szóval ő egy kicsit ilyen
fanatikus volt.
Igen, ilyen krokéler típus volt, és hát vállalta a következményeit is ennek, és tényleg meggyőzően érvel, szóval amilyen meggyőzően lehet meg egyszerűen szépen érvelni az akkori tapasztalatok alapján, hát tényleg teljesen meggyőző meg minden. De ez már azért veszélyes volt. Tehát azt mondani, hogy ugyanilyen földlakókkal, csak nem pont ilyenekkel, mert lehet, hogy ő nekik más a kinézetük, meg mit tudom én, még van végtelen, ez azért már nem nagyon egyeztethető össze az üdvösség történettel, vagy azzal, hogy hát Jézus, igen, ez olyan istenkáromlás, mert akkor mit tudom én, azoknál mindegyiknél külön volt egy megváltó, akik meghalt azoknak a bűneiért, szóval itt határozottan azért voltak veszélyes dolgok, de hogyha éppen maradt az illető úgy a számoknál, és azokkal játszadozott, és nem mondott túl konkrét következményt, ilyesmiket, mint hogy végtelen sokféle föld létezik, akkor az úgy belesimulhatott a keresztény tanokba, szóval most is nagyon sok hívő ember van, aki matematikus, és nem okoz neki semmilyen problémát, szóval összeegyeztethető a dolog, csak éppen azért mondom, hogy ez olyan kicsit ilyen határvidék, az ember egyet lép, akkor már probléma lesz.
Amiről én még szívesen olvastam volna többet, a reneszánsz korról, amikor a képzőművészetről ír, az előbb már ezt említetted, a többdimenziós ábrázolás és a perspektivikus ábrázolás, szóval nekem ez hihetetlen érdekes volt, és szerintem mondjuk, hogyha valaki olvasó a képzőművészet iránt érdeklődik, lehet, hogy ebből kiindulva utána tud nézni ennek a fejlődésének.
Igen, szóval ezeknek a könyveknek ez is az egyik fő értékük egyébként, például ennek is, hogy szóval annyira tágítja az ember látókörét, és leír egy csomó olyan nevet, egy csomó olyan forrásmunkát, hivatkozik erre vagy arra, hogy egyszerűen az embernek kedve támad az összeset gyorsan megszerezni és elolvasni. Szóval egy ilyen végtelen távlat nyílik meg az ember szem előtt, és igen, abszolút így van, ahogy mondod, hogy kedvet kap az ember, hogy akkor tényleg hogy volt ez a perspektívikus ábrázolás, abban hogyan jött be a matek, vagy az egyáltalán mikor jelent meg, és miért, meg szóval ezek hihetetlenül izgalmas kérdések, csak hát mindennel egy könyv nem tud foglalkozni, de ez pont elég, hogy fölhívja a figyelmet ilyenekre.
És azért is jó, hogy erről a könyvnek az első feléről, vagy mondjuk az első kétharmadáról beszélünk többet, mert utána jön a fénysebesség, az idő, a fekete lyukak, a kvantumelmélet, és még sorolhatnám hosszan, valószínűleg a Whitefülűeknek izgalmas már ez a része, az utolsó harmada a könyvnek.
Igen, én megmondom őszintén, hogy nekem úgy is, hogy fizikus vagyok, nekem a matek történeti rész és a matekos rész, tehát ez az alapmateknak is nevezhetném, hogy miért nem lehet osztani nullával, miért minden szám, hogyha megszorozunk nullával, akkor nullát, stb. Ez jobban lenyűgözött, és érdekesebbnek találtam, mint a fizika részt, mert a kicsit erőltetettnek éreztem néhány helyen azt, hogy mivel nulláról van szó, és a nullában már szerelmes a szerző, mindenhova behozza a nulla és a végtelen fogalmát, oda is, ahol én nem hoznám be, de erről csak ennyit. Mert a fizika ugye az azt jelenti, hogy a természetet, igen, azt leírjuk, és tulajdonképpen csak úgy loholunk utána, tehát a nagybetűs ő, a természet az, ami minket folyton meglep ilyen eredményekkel, hogy jé, ezért megpörgetek egy pörgetyűt, és ilyen hülyén viselkedik, de miért? Tehát a szemünk előtt látunk ilyen furcsaságokat. A fizika az erről szól, hogy azt megpróbáljuk megmagyarázni, megérteni, és kitalálni a természetnek a gondolatait, hogy így mondjam, akkor ezek szerint ezért csinálja ezt, hogy mert igaz rá ez, vagy az egyenlet, és akkor próbáljuk ki, akkor ezek szerint más dolgokkal elvégező összekísérletet, meg ennek kell kijönni, na teszteljük, stb. Erről szól, míg a matek az egy szép, tiszta és olyan spekulatív tudomány, azt lehet tényleg a négy fal között is űzni, úgyhogy szóval a fizikát is lehet, csak a fizikát az elméleti fizikusok azok űzhetik a négy fal között, csak muszáj folyton visszajelzést kapniuk a kísérleti fizikusoktól, hogy mik az eredmények, mik a kísérleti eredmények, azokat kell megmagyarázni. A matekban meg nincs így, szóval ez egy nagyon szép és tiszta tudomány ilyen szempontból, úgyhogy ott a nullával, meg a végtelennel nagyon sokat lehet játszani úgy büntetlenül. A fizikában meg kell nézni, hogy ez ténylegesen előfordul-e egyáltalán a természetben a végtelen fogalma. Hát komolyan a kozmológiában például felbukkan ez a kérdés, hogy a világegyetemnek a mérete mekkora. hogy véges-e vagy végtelen. A nulla is felmerül a fizikában, mint például az abszolút nulla hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy ott, mint kiderül, a hőmérséklet az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy szobában a levegő hőmérsékletének ahhoz van köze, hogy milyen gyorsan mozognak a levegő molekulák. Ha abszolút nem mozognak, de totálisan nem mozognak, mindenki megáll, és még csak nem is rezegnek a molekulán belül az atomok, na akkor azt nevezzük abszolút nullának. És ez például egy érdekes természeti tény, hogy ezt nem tudja elérni a szoba levegője sehogyan, akárhogy is igyekszik. Van, úgy tűnik, egy nagyon erős természeti elv, Heisenberg-féle határozatlansági elvnek hívják, ami ezt tiltja. Egyszerűen nem tud egy atom egy helyben maradni, és tökéletesen nem csinálni semmit. Szóval ilyen helyeken előfordul a nulla, meg a végtelen a természetben is, de a matekban olyan sokkal, az előbb azt mondtam, hogy büntetlenebbül lehet vele foglalkozni, ami nem egészen igaz, mert például a végtelennel szegény Georg Cantor nevű német matematikus volt az, aki a végtelen fogalmával úgy igazán-igazán behatóan foglalkozott, és tulajdonképpen egy forradalmat is elindított ezzel a matekban, és hát ő úgy beleőrült ebbe. 19. század második felében csinálta ezt. Mondjuk nem csak a végtelennel való foglalkozásba őrült bele, hanem mondjuk a kortársak intrikáiba is, de a lényeg az, hogy hát ő elmegyógyintézetben fejezte be az életét, és valószínű köze volt ehhez annak is, hogy ő a végtelenben annyira elmerült a végtelen fogalmába, arról kiderül, hogy ez nem olyan, mint a nulla, mert nem egyfajta. Nulla az úgy egyfajta, van a nulla is kész. Végtelen az meg végtelen sokféle van. Végtelen sokféle, végtelenül különböző tulajdonságú végtelen, hogy így mondjam. Ez nagyon-nagyon be tudja zsongítani az embert.
Ugye a teremtés történettel indul, vagy hát, hogy azzal hozza összefüggésbe a nullát és a végtelent, és végülis a Föld jövőjét, vagy pusztulását is ezzel hozza összefüggésbe. Most ez egy nagyon szép ív a könyvben.
Igen, bele lehet ezt ebbe venni, a nulla meg a végtelen fogalmát, mert a két nagyon élesen elváló sorsa a világegyetemnek, amit itt szoktak említeni, az, hogy tágul, és az idők végezetéig tágul, csak folyamatosan tágul és tágul. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az egyfajta végtelenség van ebben, soha nem áll meg ez a tágulás, és egyfajta nullaság is lehet ebben, mert a hőmérséklete az pedig tart a nullához, a teljesen egyenletes kihűléshez, és akkor ezt ilyen hőhalálnak lehet nevezni. Szóval egy olyan teljesen kietlen világot képzel az ember, amiben már egyszerűen minden megáll, nincsen semmiféle mozgás, atomi mozgás sincsen, stb.
A világűrben,
de hát a világűrnek mi is részei vagyunk, tehát addigra már a Földnek, meg az összes érző lénynek az atomjaira is ugyanez igaz, hogy egyszerűen minden kihűlt. A másik az pedig az, hogy ez a tágulás ez megáll, és esetleg meg is fordul, és hát olyasmi játszódik le, egy ilyen összeomlás, mint az ősrobbanásnál, csak időben visszafelé, hogy megint minden egyre gyorsulva elkezd összeesni, és egyetlen pontba összesűrűsödni egy hihetetlen kataklizmikus módon. Ebbe is a nullát úgy bele lehet említeni, hogy hát akkor egy nulla méretű és ugoródik minden. És akkor ott is lehet egy végtelent mondani, mert ott meg a hőmérséklet például végtelenhez tart. Szóval persze ezek a párok megjelennek, csak hogy mondjam, ezekről a szigorú értelemben vett végtelenről, meg a szigorú értelemben vett nulláról azért nehéz beszélni ilyen összefüggésben, mert nem vagyunk olyan helyzetben, hogy azokról tudjunk bármit mondani, hogy a természet hogy viselkedik. Eljut-e tényleg ahhoz a szigorú értelemben vett nullához? Mert spekulatíve úgy eljuthatunk az agyunkban, meg a végtelenhez, csak hogy ott nem mások már a törvényei a természetnek, hogyha már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sűrű az anyag. Uh-huh. Erre nem tudunk válaszolni, mert még nem tudtunk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sűrű anyagot létrehozni. És a fizika az egy ilyen, ahhoz, hogy igaz dolgokat mondjon, vagy amiről azt gondolja, hogy igaz, ahhoz muszáj kipróbálni. Úgyhogy nem tudunk erre válaszolni.
Ezt a beszélgetést erről a könyvről csak abba hagyni lehet, mert elképesztő mennyiségű érdekesség van benne, és így a 21. században szerintem ez hozzátartozik az alapműveltséghez. Tehát már nem lehet azt mondani, hogy jó, hát ez egy ilyen pici szegmens, nem baj, ha tudunk ezekről dolgokról.
Ez nagyon-nagyon szívmelengető, amit most mondtam, mert én pont így érzem ezt, hogy van azért, az ember azt gondolná, hogy ez matek, vagy ez fizika, vagy nem tudom mi, de ez olyan általános kép a világunkról. Szóval ezek hozzátartoznak tényleg ahhoz, hogy egy ember nem is az, hogy tájékozott legyen, hanem hogy úgy lássa, hogy mennyire érdekes, meg szép itt, ami körülvesz minket, hogy érdemes tényleg a laikus olvasóknak is foglalkozni ilyen kérdésekkel, mint tudománytörténet.
Bokor Nándorral, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docensével a Nulla egy veszélyes gondolat története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Charles Seaf könyve igazán lebilincselő, a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint ennek a sorozatnak az előző kötete, a Pi története. Egyébként mindkét könyvről megtaláljátok a podcastet a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalán. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a kalandban, remélem nem bántátok meg, Olá Andrát hallottátok.